boldog családok mind hasonlók egymáshoz. Minden boldogtalan család a maga módján az.
Anna Karenina, egy házasság történetének rádió változata. Lev Tolsztoj regényét Németh László fordította. Hangjátéknak földolgozta és rendezte Cserés Miklós doktor. Második rész. Ismertetjük a szereposztást. Anna Karenina, Almási Éva. Karenin, Darvas Iván. Vronszki gróf, Stankai István. Szerpuhovszki tábornok, Tahitót László. Oblonszki herceg Buzsgyula, Becitverszkája Kallai Ilona, ügyvéd Németi Ferenc, az író Rádai Imre. Történik Péterváron és Moszkvában a 19. század második felében.
Bánom a gyengességemet, és restellem, hogy most se tudtam közönösen nézni és hallgatni az asszony sírást. Máskor otthon az irodavezetőm figyelmeztetni szokta a kérelmezőket, hogy el ne sírják magukat, ha nem akarják elrontani a dolgukat, mert ha könnyeket látok, elvesztem a fejemet. De most itt, ahogy sírva fakadt, hiába takart el az arcát, megbénított. Bármilyen düggerjedt is bennem ellene, a lelki ziláltság rohamát is azonnal érezni kezdtem, amelyet a könnyek szoktak fölidézni bennem.
Meg kell mondanom, hogy illetlenül viselkedett a lóversenyen.
Miért viselkedtem illetlenül? Mit talált illetlennek?
A kétségbeesést, amelyet az egyik lovas, Vronszki gróf lezuhanásakor nem tudott elrejteni. Már kértem, hogy a társaságban úgy viselkedjék, hogy a rossz nyelvek sem mondhassanak magára semmit. Volt idő, amikor a belső viszonyunkról beszéltem, ezentúl már csak a külső viszonyunkról lehet beszélni. Illetlenül viselte magát, s azt kívánom, hogy ez ne ismétlődjék meg. Lehet, hogy tévedek, ez esetben bocsásson meg.
Nem, nem téved. Kétségbe estem, nem is tehettem mást. Hiszen most is magát hallgatom, de ő rá gondolok. Szeretem őt, a szeretője vagyok. S magát gyűlölöm, félek magától, s nem szenvedhetem. Tegyen velem, amit akar.
A feleségem, Anna szavai a legcsúnyább gyanúmat erősítették meg, s kegyetlen fájdalmat keltettek a szívemben. És ezt a fájdalmat csak erősítette az a szánalom, amelyet a könnyek ébresztettek bennem. De azután, hogy a lóversenyről hazafelé kiszállt a hintóból, s Péterhófi nyaralón előtt kisegítettem, és erőt véve magamon a megszokott udvariassággal elbúcsúztam tőle. A legnagyobb örömömre és bámulatomra úgy érzem most, hogy megszabadultam a szánalomtól, az utóbbi idők gyötrő kétejétől és a féltékenység kínjaitól egyaránt. Olyasmit érzek, mint akinek régen fájó fogát húzták ki. Rettenetes fájdalmat éreztem még az imént. De most már alig akarok hinni a boldogságomnak. Ami olyan soká mérgezte az életemet, s békiózta a figyelmemet, úgy érzem, nincs többé. Ezentúl újból élhetek, és máson is gondolkozhatom. Nem csak a feleségemen.
Se becsülete, se szíve, se vallása. Romlott asszony. Mindig tudtam, és mindig láttam. Bár szántam, s azon voltam, hogy ámítsam magam. Hibáztam, hogy életemet az övéhez kötöttem. De a hibámban nincs semmi rossz, s épp ezért nem is lehetek boldogtalan. A bűnös nem én vagyok, hanem ő. De most már nincs közöm hozzá. Számomra nincs többé. Vele nem kell többé foglalkoznom. A fiával sem. annál nagyobb kérdést kell megoldanom. Hogyan verem le a legjobb, legillőbb számomra, a legmegfelelőbb, tehát a legigazságosabb módon a sarat, melyel Anna bukásában befröcskölt. Hogyan haladhatok tovább a becsületes, hasznos és tevékeny élet útján? Nem lehetek boldogtalan, mert egy megvetésre méltó nő félrelépett. Az most a kötelességem, hogy megtaláljam a legjobb kiutat nehéz helyzetemből, amelybe ő juttatott. Nem én vagyok az első, és nem én vagyok az utolsó. Ha elhagyom a történelmi példákat az asszonyi hűtlenség eseteinek, egész sora merül föl képzeletemben, a legmagasabb társaság mai életéből. Darjanov, Poltavszki, Garibánov herceg, Paszkúgyin gróf, drám, igen, drám is, ez a becsületes dolgos ember. Aztán Szemjonov, Cságin, Szigonyin. Ismerjük el, valami érthetetlen nevetségesség hull ezekre az emberekre. Bár én a szerencsétlenségen kívül soha semmit nem láttam benne. Olyan szerencsétlenség ez, amely mindenkit utolérhet. Most engem is utolért. A kérdés az, hogyan lehet az ilyen helyzetet a legkönnyebben elviselni.
Darjanov megverekedett. Igaz, a párbaj gondolata ifjúkorom óta mindig vonzott, mint testileg félénk embert, de sohasem tudtam borzalom nélkül gondolni a rám irányított pisztolyra. De mit is lehet vele elérni? Tegyük föl, hogy Vronskit kihívom párbajra. Tegyük föl, megtanítanak rá, hogyan kell odaállnom, megnyomnom a ravaszt. És kiderül, hogy megöltem az illetőt. Na, mi értelme lenne ennek, amikor az ember a bűnös feleségével és fiával akarja a viszonyát rendezni? Azután is el kellene döntenem, hogy mit csináljak velük.
De ami még valószínűbb, s kétség kívül úgy is lenne, engem ölnek, vagy sebesítenek meg.
S én az ártatlan leszek az áldozat, a halott, vagy a sebesült. Ez még értelmetlenebb lenne. A párbajnak tehát nincs számomra semmi célja. Nem is várja ezt el tőlem senki. Az én célom az, hogy megóvjam a hírnevemet, amelyre szükségem van, ha akadálytalanul akarom folytatni a működésemet. Ez pedig most különösen fontos számomra.
Miután a párbajt megfontoltan elvetem, a válásra kell gondolnom. Ilyen esetben ez a másik kivezető út. S valóban az emlékezetemben megjelenő férjek közül némelyik ezt választotta. A legmagasabb társaságban, amelyet jól ismerek, igen sok példa akadt erről. Ahogy azonban sorra veszem őket, nem találok köztük egyet sem, ahol a válás célja az lett volna, ami az én szemem előtt lebeg. Ezekben az esetekben a férj átengedte, vagy eladta a hűtlen asszonyt, aki új férjével koholt, állítólag törvényes viszonyra léphetett. Az én esetemben lehetetlen törvényes válást elírni, azaz olyat, amely csak a bűnös nőt löki el. Hiszen az én bonyolult életkörülményeim nem tűrik el a durva bizonyítékokat, amelyeket itt a törvény megkövetel a nő bűnössége megállapításához, és ezek felhasználása különben is többet ártana a közvéleményben nekem, mint neki, Annának. A válási kísérlet csak botrányos pörre vezethetne, amely csak ellenségeimnek volna csemeges, amely pletykát, meg gyalázatot szabadítana rám. A fő cél tehát válással sem érhetem el. Azon kívül bizonyos, hogy válás esetén a feleségem szakítana velem, s a szeretőjéhez költözne. Nos, akármilyen teljes is a megvető közönyösségem a feleségem iránt, az az érzés megmarad bennem iránta, hogy nem óhajtom, hogy akadály nélkül egyesülhessen Vronszkijjal, és bűnéből még haszna is lehessen. Nem.
De a formális válláson kívül eljárhat még úgy is az ember, mint Garibánov,
Paszkúgyin, s az a derék drám, azaz elköltözik az asszonytól.
Nem. Ez a mód szinte épp úgy Vronszki karjába dobná Annát, mint a formális válás.
Nem. Ez lehetetlen. Én nem lehetek boldogtalan, és nekik sem szabad boldogoknak lenniük.
Úgy érzem, már nem gyötör a féltékenység, mint eddig a bizonytalanság idején, de él bennem a kívánság, hogy a feleségem nemhogy ne győzedelmeskedjék, de elvegye bűne megtorlását. Azt kívánom, hogy szenvedjen meg tettéért, amivel becsületemet és nyugalmamat fölbúlta. Végül is, akárhogy fontolgatom a dolgot, csupán egyetlen kiút marad. Úgy tűnik, egyetlen. Ott kell tartanom a feleségemet magam mellett. Ami történt, el kell rejtenem a világ elől. Továbbá minden eszközt föl kell használnom, hogy viszonyát megszakítsa. Igen, igen. Közölnöm kell vele elhatározásomat, miszerint megfontolva a súlyos helyzetet, melybe családját juttatta, a legjobb megoldás mindkét fél számára a külső status quo. S én hajlandó is vagyok ezt fenntartani, azzal a szigorú föltétellel, hogy teljesíti akaratomat, azaz szakít a szeretőjével. Ha így döntök, nem dobom el a bűnös nőt, lehetőséget adok neki a megjavulásra. Akkor aztán senki nem mondhatja majd, hogy ilyen életbe vágó dolog van, nem a vallás szabályaival összhangban jártam el, amelynek zászlaját az általános elhidegedés és közönösség közepette is mindig magasan tartottam. És ahogy a további részleteket szemügyre veszem, nem látom be, miért nem maradhatna kettőnk viszonya, csak nem olyan, mint azelőtt volt. Persze a régi tiszteletet nem kaphatja meg tőlem. Igen, múlik az idő. A mindent elrendező idő, s viszonyunk megint a régivé válik. Mindazonáltal neki boldogtalannak kell lennie. Én azonban nem vagyok bűnös, épp ezért boldogtalan sem lehetek. Úgy látom, megérkeztem Pétervárra. Közben a levél is megfogalmazódott a fejemben. A dolgozó szobámban csak le kell írni. Utolsó beszélgetésünkkor azt a szándékomat fejeztem ki, hogy tudtára adom beszélgetésünk tárgyában, mit döntöttem. Alaposan végig gondolva mindent, most azért írok, hogy ígéretemet teljesítsem.
Határozatom a következő. Akármit vétett is, úgy vélem, nincs jogom elszakítani a köteléket, mellyel felsőbb hatalmak kötöttek össze minket. A családot nem lehet az egyik házastárs szeszélye, önkénye, vagy akár félrelépése miatt feldúlni. A mi életünknek is folynia kell, ahogyan idáig folyt. Erre van szükségem nekem, önnek, a fiának. Meg vagyok győződve róla, hogy megbánta, és meg fogja bánni, ami levelem írására okot ad, és együttműködik még velem, hogy viszályunk indítékát gyökerestül kitépjük, és a múltat elfeledjük. Ellenkező esetben elképzelheti, mi vár önre s a fiára. Mindenre élő szóval még remélem visszatérhetek részletesebben is. Mint hogy a nyaraló szezon Peterhofban is vége felé jár, megkérem, hogy minél előbb, de legkésőbb keddig költözzék vissza Pétervárra. Költözésére a szükséges intézkedéseket megteszem. Jegyezze meg, kérem, hogy óhajom teljesítésére különös súlyt helyezek. Alexej Karenin. Postscriptum. A levélhez pénzt is mellékelek. Kiadásai fedezésére szüksége lehet rá. Fázom. Rettenetesen fázom. És olyan boldogtalan vagyok, ami erre nem számította. Szörnyű ez a levél. Szörnyű, mint mindaz, amit el tudtam képzelni. Természetesen neki igaza van, mindig igaza van, hiszen ő keresztény és nagy lelkű.
az aljas, az undok.
Mert az, de ezt kívülem senki nem ért, és nem fogja érteni.
És én sem tudnám megmagyarázni, miért, hogyan van ez. Azt mondják, vallásos, erkölcsös, becsületes, okos. Azt nem látják, amit én láttam. Nem tudják, hogyan folytogatta 8 éven át az életemet, és hogyan folytott meg bennem mindent, ami ért.
Egyszer sem gondolt arra, hogy eleven asszony vagyok, akinek szeretetre van szüksége. Nem tudják, hogy lépten nyomon megbántott, és hogy közben milyen elégedett volt önmagával. De hát nem voltam-e rajta minden erőmmel, hogy megtaláljam az életem igazolását. Hát nem próbáltam meg szeretni az uramat. És amikor őt már nem szerethettem, akkor a fiamat. Lejött az idő, amikor beláttam, tovább nem csalhatom magamat. Eleven ember vagyok. Nem az én hibám. Isten teremtett olyannak, hogy szeretnem, s élnem kell. És most, ha megölne engem, megölne Vronskit, mindent elviselnék. Mindent megbocsátanék, de nem! Hogy nem találtam ki, mit tesz majd. Azt teszi, ami benne van alacsony jellemében. S továbbra is az igaz lesz. S engem az elbukottat pedig még jobban, még mélyebbre buktat. Elképzelheti, mi vár önre és a fiára. Az fenyegetés, hogy elveszi tőlem a fiamat. És ami ostoba törvényeink szerint bizonyára meg is teheti. Vagy te nem tudom, miért írta ezt. Még abban sem hisz, hogy szeretem a fiamat. Ahogy megveti a Szer Józsa iránti érzéseimet. Ahogy mindig is csúfolódott rajta. Azt azonban tudnia kell, hogy nem hagyom el a fiamat. Nem tudom elhagyni, hogy nélküle még akit szeretek, azzal sem élet az élet. De ha mégis elhagyom, s elszököm tőle, a leggyalázatosabb, legundokabb nőgyanánt járok el. Tudja ő mit ezt. És azt is, hogy nem lesz megtenni erőm. Az életünknek úgy kell folynia, mint eddig. Ez az élet idáig is gyötrelmes volt. Az utóbbi időben pedig már rettenetes. De mi lesz most? Ezután? Nagyon jól tudja, hogy nem fordulhatok el attól, akiért lélegzek, akit szeretek. Így hát hazugságon, csaláson kívül semmi sem lehet a további életünkből. De azért tovább akar kínozni, hiszen mint hal a vízben úgy úszkál és kéjeleg a hazugságban. Én azonban nem szerzem meg neki ezt az élvezetet. Legyen, ami lesz. Szétszakítom a hazugságnak ezt a hálóját, amelybe bele akar csavarni. Minden jobb a csalásnál és a hazugságnál. De hogyan? Hogyan? Hogyan volt valaha asszony ilyen boldogtalan? Széttépem, szét kell tépnem ezt a köteléket. De mi lesz, ha nem lesz hozzá erőm kiszabadulni a hazug bestelen helyzetemből? Érzem, hogy minden a régiben marad.
és sokkal rosszabb lesz, mint idáig volt. Nem lehetek erősebb önmagamnál. A szerelem szabadságát soha meg nem ismerhetem. Nem élhetek közös életet azzal, akit szeretek. El sem tudom képzelni, mi lesz ennek a vége.
Alexej Alekszandrovics futárja választ vár a levélre.
Választ? Jó, csak várjon, majd csöngetek. Mit írjak neki? Mit írhatnék? Mit? Mit határozhatok magamban? Mit akarok? Mit szeretnék? Látnom kell Alexejt. Csak ő mondhatja meg, mit csináljak.
Anna Arkadyevna, levelet hoztak Tverszkaja hercegnőtől.
Jöjjön el, ha másért nem, szemlélődni, az erkölcsöket tanulmányozni. Esetleg egy játszma kroketre. Várom, Betsy. Megérezte Alexej, hogy találkoznunk kell. Ő hív az unokahúgához. De hiszen tegnap azt mondtam neki, hogy már nem megyek a hercegnőhöz. Vronszki bólintott, akkor ő sem lesz ott. Hogy lesz ez most? Válaszolnom kell Kareninnak. Elég lesz ennyi is. Levelét megkaptam. Anna.
Parancsoljon, asszony!
Itt a levél válasz a futárnak. És rendelje ide a hintót, Annuska. Elmegyek a hercegnőhöz.
Melyik ruhát készítsem ki?
Mennyire örülök, hogy eljött.
Kicsit tűnődtem rajta, mert rosszul aludtam.
Ó.
De magához mindig szívesen jövök. Nem maradhatok sokáig. Föltétlenül el kell mennem az öreg Vrédéhez. Már 100 éve hitegetem.
Nem engedhetem el, semmiképpen sem. Igazán megsértődnék, ha nem szeretném annyira. Mintha attól félne, hogy kompromittálhatja a társaságom.
Hogyan kompromittálhatna bárkit is a maga társasága?
Én nem akarok pápább lenni a pápánál. Sztremov és Liza Merkalova a Pétervári társaság krémjének is krémje, és én sohasem voltam szigorú és türelmetlen. Talán Sztremovval nem akar találkozni? Ő csak törjön lándzsát Alexej Alekszandrovicssal a bizottságban, nem tartozik ránk. Társaságban a legszeretetleméltóbb ember, majd meglátja. És akármilyen nevetséges és vénszerelmesként Liza mellett, látnia kell, hogyan vágja ki magát ebből a helyzetből. Hanem írnom kell Vronszkijnak. Az imént kaptam tőle egy levelet. Alexej fölültetett minket. Azt írja, hogy nem jöhet. Azt kérem tőle, jöjjön el ebédre. Csak egy hölgy marad ebédre nálam. Férfiak nem lesznek. Nézze meg, eléggé meggyőző-e. Bocsánat, egy pillanatra magára hagyom. Intézkednem kell odakint. Kérem, ragassza le és küldje el.
Föltétlenül találkoznom kell magával. Jöjjön el a Vrédekerthez. 6 órakor ott leszek.
Vajon miért a Vrédekertbe hívta Alkára? S miért a Betsy levelébe írt? Lángvörös lettem, amikor a levelet föltörtem. Azt hiszem, észrevette Szerpóvszki. Bár bánom, hogy nem fegyelmeztem magam. Noha jó barátom, akkor is, ha régen nem láttuk egymást.
Kinél szól a muzsika? Mit ünnepeltek?
Szerpuhovszki jött el az ezredhez látogatom.
Ha, nem is tudtam, nagyon örülök neki.
Ürítem, serlegem, a mi volt bajtársunk, a bátor Szerpuhovszki herceg tábornok egészségére.
Elhatároztam, hogy nem irigykedem rá. Amikor szerelmemért föláldoztam a becsvágyamat, az előrehaladást a pályámon, elhatároztam boldogságomban, hogy örülni fogok az ő karrierjének. Nem bosszankodom most sem, amiért az ezredet kereste föl elsőnek, nem engemet. Három éve nem láttam. Szakállt növesztett azóta, és megférfiasodott. De megmaradt termetének finomsága, és előkelő mozgása. Az egyetlen változás rajta valami állandó csöndes sugárzás. A sikert arató és sikerük elismeréséről meggyőződött férfiak sugárzása az arcán.
Vronszki! Mennyire örülök, Alexej! Már tegnap óta készülök hozzá.
Miért nem voltál ott tegnap a versenyen? Ott már találkozhattunk volna.
Hát, jártam ott, de elkéstem.
Vronszki! Eszel valamit, vagy iszol inkább? Hé! Adjatok enni, inni a grófnak!
Nem, Jásvin, köszönöm, most nem kívánok semmit.
Gyere, menjünk be a házba, ott nem zavar a mulatozás. A feleségem révén mindent tudtam rólad. Örülök, hogy gyakran találkoztatok.
Én is tudtam rólad, de nem csak a feleségettől. Nagyon örülök a sikerednek, bár egyáltalán nem csodálkozom rajta. Sőt, még többet vártam tőled.
Én ellenkezőleg őszintén bevallom, kevesebbet vártam, de nagyon örülök neki. Becsvágyó vagyok, ez a gyöngém, de bevallom.
Ha nem lenne sikered, lehet, hogy nem vallanád be.
Nem hiszem. Nem mondom, hogy enélkül nem volna érdemes élni, de unalmas lenne. Amellett a hatalom, bármiféle legyen is, az jobb helyen lesz az én kezemben, mint sokakéban, akiket ismerek.
Én is gondolkoztam így, de lám, élek, és azt látom, nem érdemes egyedül ezért élni.
Hallottam, hogy visszautasítottál egy megbízást. Magától értetődik, igazat adok neked. A lépésed maga úgy hiszem helyes volt, de nem úgy csináltad, ahogy kellett volna.
Ismersz. Sohasem tagadom meg, amit elkövettem. Aztán meg jól is érzem így magam.
Jól. Egy ideig. Csak hogy téged nem elégít ki ennyi. Amellett az ilyen emberekre, mint te, szükség is van.
Szükség? Kinek?
A társadalomnak. Oroszországnak. Emberek kellenek, egy párt kell. Különben Ebek 30-adjára jut minden.
Mi lenne az? Bertenyev pártja az orosz kommunisták ellen?
Dehogy. Tusszeltin Black. Nincsenek is kommunisták, de az intrikusoknak mindig ki kell találniuk valamilyen kártékony és félelmetes pártot. Egy kormányzó pártra van szükség. Független emberekből, mint te, meg én.
Miért? A most hatalmon lévők közül sokan nem függetlenek.
A legtöbbnek nincs meg, vagy születésénél fogva nem volt meg a független helyzete. Nem volt vagyonuk, vagy nem születtek olyan közel a naphoz, mint mi. Meg lehet vásárolni őket pénzzel vagy hízelgéssel. Bennünket nem lehet megvenni. Az ilyen emberekre nagyobb szükség van, mint bármikor.
Belőlem azonban egy dolog hiányzik ehhez. Nincs bennem semmi hatalomszomi. Volt, de elmúlt.
Most, persze, elhiszem, hogy így érzed, csak hogy ez a most nem tart örökké.
Lehet. Lehetséges.
Te azt mondod, lehet, én azonban azt mondom, biztosan. Tulajdonképpen ezért akartam veled találkozni. Annak idején úgy jártál el, ahogy kellett. Ezt megértem, de nem kell tovább makacskodnod. Adj nekem carte blanche-t, a többit bízd rám. Adjál nekem szabad kezet, hagyd ott az ezredet, és én észrevétlen bevonlak az ügyekbe. Ennyivel csak segíthetlek, hiszen te hányszor gyámolítottál engem.
Nincs nekem semmire szükségem. Maradjon minden úgy, ahogy eddig volt.
Tudom, mit jelent ez te nálad, de hallgass meg engem is. Kortársak vagyunk, igaz? Lehet, hogy te több asszonyt ismertél, mint én, de én nős vagyok, s hidd el, úgy van, ahogy ezt valaki megírta, ha a feleségedet, ezt az egyet, akit szeretsz, kiismerted, jobban ismersz minden nőt, mintha ezrével lett volna velük dolgod. A férfi munkájában a fő botlasztó a nő. Bajos dolog asszonyt szeretni, és közben valami mást is csinálni. Kényelmesen és akadálytalanul szeretni, erre csak egy mód van,